Ez itt az ING Tempo. Tények, elemzések a makrogazdaságról podcast formában. Virovácz Péter vagyok, az ING Bank vezető elemzője, a podcast házigazdája. A célunk az, hogy közérthetően tálaljuk a legfrissebb makrogazdasági adatokat, a gazdaságpolitikai eseményeket, és bemutassuk mindezek hátterét. Kérem kapaszkodjatok, mert már is diktáljuk a tempót. Sziasztok, ez itt az ING Tempo legújabb epizódja. Én Virovácz Péter vagyok, köszönöm szépen, hogy ma is velem tartotok, amikor is a dollárról beszélek nektek egy kicsit. Amikor ezt az adást rögzítem, akkor az euró-dollár keresztárfolyam az 0,975 környékén mocorog, miközben talán ennél sokkal érdekesebb, hogy az USA dollár japán jen keresztárfolyam hát rekordokat döntöget, legalábbis rekord gyenge a japán jen, már 152-es árfolyam környéken jár. Vagyis alapvetően azt látjuk, hogy van egy nagyon komoly dollár erősödési trend. Megpróbáltam összeszedni azokat a főbb folyamatokat, amelyek ezt a dollár erősödést biztosítják, vagy inkább azt mondom, hogy a dollár erősödését támogatják. És bizony, van ebből bőven, úgyhogy vágjunk is bele, és nézzük meg rögtön az első pontot. Ez nem más, mint az energiaválság. Az energiaválság egész egyszerűen máshogy érinti az amerikai gazdaságot, illetve az euróvezeti gazdaságot. Az euróvezet sokkal inkább kitett az energiaimportnak, energiaszegény ország ebből a szempontból, és hát innentől kezdve, amikor ugye elszállnak az energia árak, akkor bizony ebből rosszul jön ki, rosszabbul jön ki az euróvezet gazdasága, miközben az Egyesült Államok sokkal inkább profitál a helyzetből. Vagyis ebben a tekintetben, hogyha párhuzamot vonunk a két gazdaság között, befektetői szemmel, akkor sokkal inkább biztosabb lábakon áll az amerikai gazdaság, vagyis érdemesebb dollárba fektetni. Van egy másik nagyon fontos tényező, ami mellett nem lehet elmenni szó nélkül. Ez pedig a háború. Nos, geopolitikailag nyilván ez egy nagyon-nagyon fontos tényező, de sokkal fontosabb maga a földrajzi elhelyezkedés. Ugye itt az európai gazdaság sokkal közelebb van, számára akutabb a probléma itt a háború kapcsán, mint az Egyesült Államok esetében. Vagyis innentől kezdve, amikor a befektetők döntenek, akkor sokkal inkább hát a háborúmentes övezet felé húznak, vagyis az Egyesült Államok felé, a dollár felé. Van egy másik aspektusa is persze ennek a háborúnak, méghozzá egy kicsikét hosszabb távú nézőpontból. Ez az újjáépítés kérdése, illetve a költségvetés kérdése. Eleve már most sokkal nagyobb költségvetési terhet jelent az euróvezetnek ez a háború, mint az Egyesült Államok számára. De hogyha még egyszer véget is érne ez a háború, megkezdődhetne az újjáépítés Ukrajnában, akkor egész egyszerűen költségoldalról ez az európai gazdaságoknak sokkal többbe kerülne. Vélhetően az eurozónának kellene újjáépítenie javarészt Ukrajnát, és a támogatás nem az Egyesült Államokból érkezne. Vagyis ez fölboríthatja az adósságfinanszírozási helyzetet, a fiskális egyensúlyt, és itt nem csak rövid távú, de hosszabb távú megfontolások alapján is a befektetők sokkal inkább a dollárt preferálják az euróval szemben. Ugye mind a két tényező esetében, legyen szó akár az energiaválságról, akár a háborúról, itt arról beszélünk, hogy valamiféle kockázatkerülési magatartás van. És igen, ezt akár önmagában egy harmadik tényezőként is említhetném. Vagyis amikor bármiféle probléma felüti a fejét, elkezd menekülni a tőke a problémásabb helyekről, jelen esetben az euróvezetből, és keresi a biztonságosabb befektetési lehetőségeket. Keresi a biztonságos kikötőt, ugye safe haven, ahogy az angol mondja. Nos, ilyen volt régen a japán jegybank által menedzselt japán fizetőeszköz, a yen, most bizony a japán jegybank még mindig inkább nem kamatot emel, hanem gyengén tartja az árfolyamot, támogatni próbálja a gazdaságot, és ez nem tesz jót a menekülő deviza státusznak japán jen szempontból. Marad a svájci frank itt a régión belül, és nyilvánvalóan azért itt is egy komolyabb erősödést látunk, de összességében még mindig azt mondhatjuk, hogy rendkívül sok szempontból a befektetők még mindig inkább az USA dollár felé húznak, és főleg ez az elmúlt időszakban megerősödő egyéb újonnan jelentkező kockázatok miatt alakult így. Mi is ez az újonnan jelentkező kockázat? Ez a brit hármas válság. Fizetési mérlegválság, költségvetési válság, belpolitikai válság. Ez a három tényező együttesen nagyon durván begyengítette az angol fontot az elmúlt időszakban, de nyilván ez önmagában nem működik, itt akkor tud gyengülni az angol font, hogyha azt eladják és valamit vásárolnak helyette. És nyilván a befektetők ilyenkor keresnek valami lehetőséget az előbb említett okok miatt, az energiaválság, háború, általános kockázatkerülési magatartás, tehát ezek miatt még mindig inkább a dollár felé mozognak a befektetők, semmint a svájci frank, pláne nem a japán ilyen irányába. Arról nem is beszélve, hogyha már brit befektetési piacról beszélünk, ugye angol száz piac révén, hát sokkal inkább a befektetők, azok szívesebben mozdulnak ilyenkor Amerika irányába. Vagyis ezek azok a tényezők, amelyek nagyon-nagyon komolyan beerősítették a dollárt az elmúlt időszakban. De mi történne akkor, hogyha ezek a tényezők hirtelen elmúlnának? Jönne tündérkeresztanyú, varázsolni egyet a pálcájával, és hús, eltűnnének ezek a problémák. Nos, alapvetően még mindig maradnának olyan tényezők, amik a dollár mellett szólnak, vagyis hosszú távú dollárt támogató tényezők. Nem azt mondom, hogy ez egy hosszú távú dollárt erősítő trendet jelent, csak annyit, hogy ezek a folyamatok lassítanák a dollár gyengülését, és ezzel szemben az euró erősödését, vagyis az euró-dollár keresztárfolyam helyreállását, ha úgy tetszik. Ez a két tényező pedig nem más, mint a relatív kamatelőny, vagyis a monetáris politikák különbözősége, illetve maga a gazdasági teljesítményből fakadó, úgynevezett növekedési különbözet. Nézzük az elsőt. Ugye a Fed nagyon komolyan, agresszívan emeli a kamatokat, annak érdekében, hogy letörje az inflációt, és hát bizony ebből fakadóan egy kamat előnyre tett szert, jóval magasabbak az amerikai eszközöknek a kamatai, mint amit az euróvezeti eszközökön el lehet érni. Vagyis pusztán kamat szempontból egyértelműen a befektetők az amerikai piacot preferálják. És ez a különbözet, hát bizony nem tűnik el egy varázsütésre, hiába múlik el az összes kockázati tényező, ez a fajta kamat különbözet, ez még egy jó darabig fennmaradhat, vagyis még mindig inkább a dollárt támogatja. Amikor pedig a növekedési különbözetről beszélek, akkor egész egyszerűen arról van szó, hogy az amerikai gazdaság már túl van egy technikai recesszión, és éppen a kilábalás időszakát éli. Hát, hogy ez mennyi lesz tartós, az majd kiderül, de minden esetre pozitívabb a gazdasági helyzetkép. Ugye ezzel szemben az euróvezet gazdasága éppen, hogy most tolja bele a lábacskáját a recesszióba, aztán majd meglátjuk, hogy nyakig fog elmerülni benne, vagy akár még jobban. Hát kétségtelen a következő 2-3-4 évben hát az euróvezet gazdasága igen komoly kihívásokkal fog küzdködni, vagyis összességében növekedési kilátások tekintetében is az amerikai dollárt preferálják majd a befektetők, és hosszabb távon is a potenciális növekedés a sokkal jobb, kedvezőbb az amerikai gazdaság szempontjából, vagyis ez mindenképpen még egy esetleges javuló kockázati környezetben is azért hoz valamiféle befektetői támogatást a dollár számára, tehát nem tud olyan gyorsan visszarendeződni az euró-dollár árfolyama például paritásig. És ha már ezt említettem, akkor szeretném idehozni az ING Bank legfrissebb előrejelzését euró-dollár szempontból. A következő 1-3 hónapban mi arra számítunk, hogy ezek a különböző már egyébként említett kockázati tényezők sajnos fennmaradnak, és a különböző kamatelőny, növekedéselőny és ezek a tényezők pedig még inkább a dollárt támogatják. Vagyis rövid távon arra számítunk, hogy az euró-dollár árfolyam az még lefelé mozdul el, vagyis erősödő dollárral számolunk az euróval szemben. Hogy ne csak rébuszokban beszéljek, mondok számokat is. 0,90-0,95-ös sávval számolunk, és itt is inkább a sáv aljára tesszük majd az euró-dollár árfolyamat a következő nagyjából 1-3 hónapban. Aztán változás ebben esetleg jövő nyáron következhet be. Akkor már hát felfokozódhat a hangulat esetleges Fed kamatvágás ügyében, és a piacok elkezdhetnek arra játszani, hogy hát előbb-utóbb azért ez a nagyon magas amerikai kamatkörnyezet véget érhet, és megindul a tőkeáramlás vissza Európa irányába, Amerikából. Úgyhogy ez hozhat valamiféle fordulatot, trendfordulót az euró-dollár árfolyamban. De igazán komolyan itt vélhetően majd csak 2023 vége felé kell számolnunk az euró erősödésével, akkora érhet be ez a fajta kamat előnyváltozás, növekedési különbözet változás, és talán addigra tényleg minden egyes kockázati tényező elmúlik majd, jobb lesz a kockázatvállalási hajlandóság, és igazándiból 2023 vége felé számítunk mi ismételten paritásra az euró-dollárban. Úgyhogy hát még egy bő egy évünk van addig, és hát előtte azért még lesz egy komolyabb dollár erősödési trend véleményünk szerint. Zárásképpen pedig plázázzunk egy kicsit. Az elmúlt időszakban egyre több és több ügyféltől hallom a kérdést, hogy miért nem próbálják meg felgyorsítani azt a folyamatot, hogy a dollár visszatérjen paritásra, vagyis miért nem avatkoznak be az országok mesterségesen a dollár gyengítés érdekében, mint hogy azt tették 1985-ben a Pláza egyezménnyel. 1985. szeptember 22-én ugyanis az öt vezető gazdaság együttesen megállapodott abban, New York Cityben, a Plaza Hotelben, hogy devizapiaci intervenciók keretében elkezdik a dollárt gyengíteni. Ugye itt részt vett Franciaország, Nyugat-Németország, Japán, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok ebben a megállapodásban, és valóban a cél az volt, hogy valamennyire elkezdjék helyreállítani a világ rendjét, elkezdjék gyengíteni az amerikai dollárt, és ezáltal valamelyest csökkenjen az amerikai külkereskedelmi deficit vagy folyófizetési mérleg hiány itt a többi országgal szemben, amit egész egyszerűen az okozott, hogy nagyon-nagyon komolyan felértékelődött a dollár. Nos, hát azt kell mondjam, hogy teljesen más volt a helyzetkép akkoriban. Itt a dollár erősödés az azt kell mondjuk, hogy nagyjából egy két éves időszakot ölel fel, nem egész két éves időszakot. Ezzel szemben 1980 és 85 között láttunk egy nagyon komoly dollár erősödést, ami összességében egy 80%-os felértékelődést hozott ezen devizákkal vagy devizacsoporttal szemben a dollárnál. Vagyis egyelőre itt még nagyon-nagyon az elején járunk, csak sokkal kevesebb dollár erősödést tapasztalunk, mint ami 1980 és 85 között volt. Hogy mondjak is egy számot, 2020 végéhez képest a dollár erősödése az nagyjából 26%-ra tehető, vagyis egyelőre még tényleg nem annyira drasztikus a helyzet. Arról nem is beszélve, hogy akkoriban lehetőséget teremtett az is erre a pláza együttműködésre vagy pláza megállapodásra, hogy az amerikai jegybank hajlandó volt ennek a dollár gyengítésének érdekében kamatot vágni. Nem volt ugyanis inflációs probléma. Most ez a helyzet elképzelhetetlen. A Fed nagyon agresszívan emeli a kamatokat, nagyon komoly inflációs problémával szembesül az amerikai gazdaság, vagyis az amerikai jegybank igenis abban érdekelt, hogy erősödjön a dollár, hogy minél hamarabb letörjék az inflációt. Ebben a tekintetben pedig hát egyre nehezebb lenne partner találni, főleg például Japán esetében. A japán jegybank hát nem úgy tűnik, mint aki nagyon hajlandó lenne elkezdeni nagyon szigorú monetáris politikát folytatni, és mondjuk elkezdene dollárt eladni és japán jent vásárolni. Úgyhogy alapvetően bizony arról kell beszéljünk, hogy jelen pillanatban nem egy olyan világkép van, ami támogatja ezt az új pláza egyezményt, vagyis csak abban lehet bízni, hogy a következő negyed években, a következő bő egy évben a strukturális tényezők változása az, ami majd elkezdi visszafordítani ezt a dollár erősödési trendet, és ilyen külön megállapodásra, devizapiaci intervencióra én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon csekély az esély. Persze, soha nem mondjuk, hogy soha, de egyelőre én azt gondolom, hogy tényleg nem nagyon számíthatunk egy ilyen megállapodásra. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy ma is velem tartottatok és meghallgattátok a véleményemet a dollár kapcsán. Remélem, hogy hamarosan újra találkozunk, és addig is mindenkinek szép napot. Sziasztok! Ezt a podcastot az ING kizárólag tájékoztatási céllal készítette, függetlenül az adott felhasználó javaitól, pénzügyi helyzetétől vagy befektetési céljaitól. Az információk nem minősülnek befektetési ajánlatnak, sem befektetési, jogi vagy adótanácsadásnak, vagy pénzügyi eszköz vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak. Ennél bővebbet a www.ingwb.com weboldalon találsz.